hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, témánk pedig a gyermek elsősegélynyújtás elsajátításának fontossága, illetve minden mellett a pánikkezelésről, a mentősök pszichés megpróbáltatásairól, kudarcokról és csodákról is szó lesz. Marosi Viktor László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójával beszélgetett erről az Egészségkódban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Beszéljünk az elmúlt 23 évről, illetve menjünk egy nagyon picit vissza 23 évvel ezelőttre, 98-ra, amikor a gyermekmentő szolgálat létrejött. Ön azt mondta itt az imént, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy akkor még Európában nem volt gyermekrohamkocsi. Mi volt az a történés, ami létrehozta az erre való igényt, ha volt ilyen?
Volt, abszolút volt, 1998-ban járunk, ugye pár évvel a rendszerváltás után az országos mentőszolgálat is folyamatosan próbál megújulni, próbál nyugat-európai technikákhoz jutni. Én akkor mentőápolóként dolgoztam, és egy alkalommal egy csecsemő újraélesztéshez mentünk segítségként, segélykocsinak, ami sajnos sikertelen volt ez az újraélesztés. És ez egy elég heroikus küzdelem volt, és tulajdonképpen ott nyilvánvalóvá vált az, hogy a 1998-as mentési technológia, protokollok, gyógyszerek, az már nem elég korszerű. Az akkor már egészen szépen fejlődő gyermekintenzív osztályok, budapesti gyermekintenzív osztályokon már nagyon jelentősen magasabb szintű ellátás folyt, mint az utcán.
Milyen jellegű ellátás? Tehát, hogy mi volt a különbség az ellátás?
Sok minden. Szemléletmód például. Az országos mentőszolgálatnál akkor használt gyógyszerek, eszközök hiánya, elavultsága. Ezzel szemben az intenzív osztályok már ugye akkor a rendszerváltás után 8-9 évvel már gyakorlatilag a fiatal orvosok hozták be Magyarországra nyugat-európai vagy amerikai technológiát, akár eszközben, akár tudásban, és nagyon nagy volt a szakadék. Ez a felnőtt ellátásban nem volt ennyire látványos, hiszen a felnőtt ellátásból az országos mentőszolgálat nagyon sokat végez, de azt tudni kell, hogy a gyerek ellátás az mindössze 3%-a a teljes mentésnek. Tehát egy átlagos mentős 100 esetből 3 gyerekkel találkozik, 97 felnőttel is. A 3 gyerekből is csak minden, nagyjából minden századik lesz súlyos életveszélyes állapotú. Tehát van olyan mentőtiszt, aki mondjuk egy 20 éves, 25 éves karriere során mondjuk 2-3 életveszélyes gyerekkel találkozik csak. Nyilvánvalóan ennyi esetből nem lehet rutint szerezni, és az is nyilvánvaló volt, hogy az akkori mentőszolgálat a felszereléseket, amikor beszerezte az eszközöket, a gyógyszereket, akkor elsősorban a felnőtt mentésre koncentrált, hiszen az adta 97%-át a munkájának. És akkor mi megkerestük az országos mentőszolgálat akkori főigazgatóját, dr. Göbül Gábort, és azt mondtuk, hogy mi szeretnénk egy specializált mentőautót indítani. Ennek a specializációnak volt tulajdonképpen egy nagyon furcsa helyzete, mert az országos mentőszolgálat feladata az országban mindenütt egységes mentést adni. Tehát az országos mentőszolgálat sosem gondolkozott specializált mentésben, hiszen azt mindenhol kéne akkor nyújtani. Tehát nem lehet Budapesten elindítani egy autót, miért nem Győrben, miért nem Pécsen, miért nem Debrecenben.
Az előbb Téper egyben mondta, hogy mi. Igen. Az a csapat, akikkel dolgozott, tehát onnan váltak ki néhányan, és ott a mentőszolgálaton belül indították el először ezt a mentőszolgálatot, vagy kiváltak,
nem. Mi akkor a Magyar-Máltai mentőszolgálatnál dolgoztunk, tehát nem az országos mentőszolgálat kötelékében, bár korábban ott is vonultam. De ennek nem nagyon volt jelentősége, mentőszívű emberekről beszélünk, akik már akkor sok éve mentőztek, és komoly rutinjuk volt. Az országos mentőszolgálat pedig nagyon nyitott volt erre az ötletre, és ezen nagyon sok múlt. Ha akkor ott a Göbül Gábor főigazgató úr nem így áll hozzá, akkor lehet, hogy sosincs gyerekmentés. Nagyon nyitott volt, értette, amit elmondtunk, értette, amikor azt mondtuk, hogy nagyon nagy a színvonalbeli különbség a mentésben és a kórházi ellátásban is, segíteni kéne ezen. És akkor azt mondta, hogy egyetértést csináljunk valamit. Én akkor megalapítottam a Szent Márton Gyermekmentőszolgálatot 1998-ban, és 1999. április 1-én Bolondok napján elindult a budapesti gyermekrohamkocsi, az ország első gyermekmentője. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy amikor mi ezt elindítottuk, akkor mi Magyarországon volt az egyetlen olyan gyermekmentő, amely mobil intenzív osztályként, tehát gyermekintenzíves a fedélzeten, baleseti mentésben részt vett az országos mentőszolgálat irányításával. Külföldön léteztek már szállítóautók, kórházak közötti szállításra, de a magyar volt az első olyan mentőautó a világon, amelyik ki is vonul gyerekhez, balesethez.
Egy kis történelmi áttekintés után, ami még fontosabb, hogy most már vannak olyan oktatások, ami kifejezetten gyermeket váró szülőknek szólnak, vagy azoknak, akik gyermeket nevelnek, és még nem jutottak el ilyen oktatásra, illetve önök írnak könyveket is, vagy adnak ki könyveket is, akár profiknak, akár gyakorló szülőknek. Mik azok a tanulságok, amik akár az elmúlt 23 évben önökhöz befutottak, és ennek az oktatásnak volt-e evolúciója? Tehát változott-e bármit az elmúlt 23 évben az oktatási protokoll a gyermekelső segélynyújtásban?
Mind a két kérdésre a válaszom az, hogy igen. A legfontosabb tanulság, amit leszűrtünk 23 év alatt, hogyha a baleset vagy rosszulét helyszínén lévő szülőnek nincsen első segélynyújtási képessége és szándéka, akkor a gyermekroham kocsit hiába küldjük oda. Ez egy nagyon egyszerű biológiai és fizikai tény. Az emberi agy vérellátás nélkül néhány percig bírja. 2-3-4 percig, attól függ, ugye, hogy milyen hőmérsékleten vagyunk, milyen egyéb problémák vannak. Nincs a világon olyan mentőszolgálat, ami 3 perc alatt a helyszínre tud érni, se helikopterrel, se motorral, se autóval, sehogy. Tehát, hogyha mondjuk egy légzés leállt csecsemőnél, a szülő nem kezdi meg azonnal a mesterséges lélegeztetést, vagy egy keringés leállt gyereknél nem kezdik meg azonnal a mákos kompresszióval a keringés fenntartását, pótlását, akkor a világ legjobban felszerelt gyerekrohamkocsiját is felesleges már oda küldeni. A budapesti gyermekrohamkocsinak...
Nagyon kegyetlenül hangzik, amit ez, most mond. És gondolom, ez az igazság.
Ezt azért mondom így, mert...
Ez szárazon mondja.
Ez nem csak felnőtt, nem csak gyerekekre igaz, hanem felnőttekre is. Tehát az az első segélynyújtási képesség, amit az emberek elsajátítanak, azt mondok egy példát. Ez biztos hallott a médiában, rengeteget beszéltek róla. Talán 3 évvel ezelőtti történet az egyik fővárosi gimnáziumban egy 15-16 éves kislánynak állt meg a szíve óra közben. Kifordult a padból, megállt a keringés, és a mellette ülő pattársa, aki nem sokkal korábban végzett el egy első segélynyújtási tanfolyamot, egyébként azért, mert aggódott a nagymamája miatt, és úgy érezte, hogy ha valami történne a nagymamával, akkor ő így mégiscsak be tudna avatkozni. Ő kezdte el ennek a gyermeknek az újraélesztését a saját pattársának. Ugye riasztották a mentőszolgálatot, a mentőszolgálat elindította a budapesti gyermekrohamkocsinkat. Nyilván, ahogy lehetett, haladtunk a forgalomba, ugye egy belvárosi gimnáziumba mentünk. A gyerekek csatárláncot alkotva a kaputól gyakorlatilag bevezették a mentőegységet a terembe, ahol akkor már a tanárok bevonásával folyt az újraélesztés. Ez a kislány felépült maradványtünet nélkül, ugye fényderült egy vele született szív problémára, valószínűleg kapott egy pacemakert, és ezzel élete végéig boldogan fog egy majd 100 éves koráig. Ha nincs ott ez a pattás, ha nincs meg ez a tudás, ez a képesség és ez a bátorság, akkor amire mi kértünk volna, nem tudtunk volna segíteni. De mondok egy másik példát csak, hogy... És ez az egyik legszebb történetünk.
Én csak hallgatom.
Ez egyik legszebb történet a mentőszolgálatunknak. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy a gyerekmentést hogy lehet lélekkel bírni. Sokszor nagyon-nagyon nehéz, sokszor nagyon szomorú dolgokat élünk át, sokszor sírnak szülők a válunkon, de több a sikerélmény, és ezek a sikerélmények hihetetlenül feltöltik a csapatot. Elmondom ezt a történetet, ez egy karácsony szenteste történt ez az eset. Budapesten egy elkékült csecsemőz riasztották a mentőket, az irányító csoport elindította a gyermekrohamkocsit, ez egy aránylag közeli helyszín volt az állomásunkhoz. A mentőegység egy gyerekintenzív orvossal a fedélzeten, mellette egy speciálisan képzett ápoló és gépkocsi vezető betoppannak a lakásból, azt látják, hogy a karácsony fa alatt az édesapa nyomja, ugye újraéleszti a csecsemőt, ez egy néhány hetes csecsemő volt. Ez az édesapa elvégezte a gyerek újraélesztési tanfolyamot, a gyerek elsősegi tanfolyamot, az irányító csoport pedig ma már úgy működik, a mentőknek az irányító csoportja, hogyha a 112-re betelefonálva a diszpécser úgy érzékeli, hogy egy kritikus helyzet van, mint például egy ilyen esetben, akkor nem szakítja meg a vonalat, hanem folyamatosan instruálja a szülőt, ki kell hangosítani a telefont, és folyamatosan mondja a szülőnek a tanácsot, megnyugtatja, és mondja, hogy mit kell csinálni, és amíg a mi gyerek orvosunk azt nem mondja, hogy megérkeztünk a helyszínre, tehát bele nem szól a telefonba, addig nem szakítják meg a vonalat. Itt is így történt, az édesapa nagyon ügyesen elkezdte a mellkas kompressziót, a mentőegységünk folytatta, átvette a betegnek az emelcintű újraélesztését. Ja, van egy olyan protokoll a csecsemő újraelesztésnél, hogy negyed órás sikertelen újraelesztés után abba adjuk ezt az eljárást, mert általában valamilyen olyan veleszületett probléma van a hátterében, amit nem lehet orvosolni.
Várja, ezt ebből eldöntik, hogy negyed óra alatt sikertelen, akkor ez veleszületett?
A csecsemők esetében nem beszélünk még olyan kialakult krónikus betegségeknél, mint a felnőtteknél. Mm. Tehát nem messzesedett el a koronáriája. Mm. Tehát önállap valami, most picit bután fog valami, hogy valamilyen gyári hiba kell ahhoz legyen, hogy egy pár hetes csecsemőnél egy ilyen drámai helyzet előálljon. Tehát ez, ha persze most kizárjuk a mérgezést, meg a mindenféle ilyen külső beadásokat, akkor általában is ez a szabály, ez a protokoll, egy negyed óra sikertelen újraelesztés után a szakorvos kimondhatja azt, hogy itt nem tudunk segíteni. Ugye ebben a helyzetben viszont egy karácsonyfa alatt zajlott az újraélesztés, szenteste, délután 6 órakor, vagy fél 6-kor, és hát néhány percenként csöngettek a rokonok, és érkeztek ehhez a családhoz, hiszen ott volt a pici baba, ugye oda lett szervezve a nagy családi karácsony, és képzelj azt a szituációt, amikor széles mosolya betopannak a rokonok kezükben az ajándékokkal, süteményekkel, és hol a pici, és a szobában, az karácsonyfa alatt egy háromfős mentőegység éppen ott próbálja újraéleszteni. Hát ez egy szörnyű helyzet volt. Nyilván ebben a helyzetben nem lehetett a protokollt követni, nem lehetett azt mondani negyed óra után, hogy viszontlátásra, boldog karácsony, mi elmentünk, tehát ez egy szörnyű állapot volt. Ezért a kollégáim nagyon okosan egyébként folytatták ezt az újraélesztést, és hát igazából közben tanakodtak is azon, hogy hát ha ez most sikertelen lesz, akkor egyáltalán hogy fogják ezt elmondani a szülőknek, a rokonoknak, mi fog történni, ugye ilyenkor általában ilyen váratlan halál esetén rendőrségi eljárás van. Tehát, hogy az a karácsony este ott egy rémálommá fog válni.
És váradon az összes többi karácsony este.
És egyébként nyilván az is, és hát ez 50 perce tartott ez az újraélesztés, ami gyakorlatilag teljesen reménytelennek tűnt, amikor egyszer csak az EKG-n megjelent egy szívritmus.
Nem mondja.
De. Aztán még egy, és hát a kollégáim természetesen nagyon fellelkesülten folytatták ugye az eljárás, visszajött a gyermek keringése. Kórházba szállították, intenzív osztályra, és ez a pici baba felépült.
Ne haragudjon, akkor itt hadd kérdezzem meg, ami az egyértelmű számomra, ez a protokoll megváltozott azóta?
Na ez egy nagyon érdekes kérdés. Ez a gyerek fölépült maradványtünetek nélkül, és ez a család minden karácsony este, most már azt hiszem, hogy talán ez egy 6 éves történet, küld a gyerekről egy képet a kollégáknak. És nagyon szép szőke kisfiú lett belőle. Ez úgy hívjuk csapatomban, ez volt a Karácsonyi Csoda című esetünk. Na itt megint az volt a lényeg, hogy volt egy szülő, aki tudta, hogy mit kell csinálni.
Mi van akkor, bocsánat, ha nem tudja ez a szülő? A vonal másik végén a diszpécser tud segíteni neki?
Az országos mentőszolgálatnak nagyon jó képzett diszpécserei vannak, megpróbálnak segíteni, tehát ha nincsen semmilyen manuális tudása, de sikerül azt a pánikot leküzdenie, amiben ő telefonál, mert ezek az emberek nagyon nagy pánikban vannak. Igen. Ilyenkor. Én sokat dolgoztam irányító csoporton, én is voltam a telefon túloldalán. Pánikban vannak, ha sikerül ezt a pánikot leküzdeniük, és tudják folytatni azokat a beavatkozásokat, amire mi kérjük őket, akkor igen, tehát erre már többször volt példa, hogy telefonon keresztül sikerült hatékony újraélesztést levezényelni, úgy is, hogy valakinek nem volt előképzettsége. Visszatérve arra kis, hogy változott a protokoll, ugye ezek a protokollok, amikor beszélünk, ezek általában nemzetközi protokollok. Az Európai Resuszitációs Társaságnak, az Európai Újraélesztési Társaságnak ezek ilyen pár évente kiadott protokolljai. Tehát ezek nem olyan könnyen, vagy nem olyan egyszerűen változnak. Nyilvánvalóan a protokollok azok iránymutatóak. Tehát egy gyerekintenzíves szakorvos eltérhet a protokolltól, ezért van diplomája, ezért végzett 10 évet az egyetemen, és azt mondja, hogy ezt most nem fogom abba hagyni.
A magyar hogyha ez nem karácsony, igen. És nincs ott körülöttük a család, és azt mondják negyed óra múlva, hogy nyilván tudjuk, hogy mi az eredmény, azt mondják negyed óra után, hogy nem tudunk segíteni, igen. Elmennek, a csecsemő meghal.
Igen.
Azon elgondolkodtak, hogy vajon hány ilyen történt? Utólag eszükbe jutott, hogy a protokollt betartva vajon ezeknek a protokolloknak milyen, de minden protokollnak van értelme, valamiért minden Hogyne. Protokoll létrejön.
A mentésben mindig egy nagyon nagy dilemma, és legyen ez felnőtt vagy gyerekmentés, csak a gyerekmentésnél talán még látványosabb, vagy még érzékletesebb. A mentésben mindig egy óriási dilemma, hogy mikor játszunk Istent, és mikor nem. És ennek a fordítottja is igaz. Nagyon sok olyan mentése volt már például a gyermekrohamkocsinak, ahol kritikus állapotú gyerekeket mondjuk újraélesztés során megmentettek. De ezek a gyerekek nem épültek fel utána teljesen. Tehát ezek lehet, hogy nagyon-nagyon súlyos fogyatékos gyerekek lettek, mondjuk annak az oxigén hiánynak köszönhetően. És ilyenkor is felmerül a kérdés bennünk, hogy ezt mi megtehetjük? Tehát tönkre tehetjük egy gyermeknek a hátralévő következő sok évét, meg az egész családjának, hiszen nagyon sok esetben azon is elgondolkozunk, hogyha az a gyermek nem élte volna túl ezt a beavatkozást, akkor a család eltemeti, meggyászolja, és valahogy túllép ezen. De pont a hatékony technológiáknak köszönhetően, amivel fel van szerelve az autónk, és a hatékony tudásnak is köszönhetően, bizony-bizony előfordul olyan eset, amikor azt mondjuk, hogy visszajött egy gyermek, át is adtuk a kórházban, de nem fog maradványtünet nélkül felépülni, és lehet, hogy annak a családnak a következő 20 évre ott lesz egy ágyhoz kötött fogyatékkal élő gyermek. Hát nagyon, ez egy nagyon-nagyon...
Nagyon furcsa
igen,
aspektus.
Ez egy nagyon nehéz dolog, és erre mondom azt, hogy vannak protokollok, nyilván talán pont egy részük ezt próbálnak kiküszöbölni, ezeket a furcsa félresiklásait az embermentésnek. Ez a felelősség alapvetően a gyerekintenzíves kollégáknak a vállán van, akik ott vannak a helyszínen, hogy eldöntsék, hogy most mi ezt még folytatjuk, vagy nem folytatjuk. Szerencsére azért ezek nem mindennapos történetek, tehát nem minden nap kell gyerekeket újraéleszteni a fővárosban, meg az országban. Évente néhány ilyen nagyon kritikus helyzetbe kerülünk bele. Azért az esetek nagy részében a kritikus, súlyos állapotú gyerek még nem egy újraélesztés jelent, tehát ott a megfelelő gyógyszeres beavatkozás, légútbiztosítással jó eredményeket érünk el, és szépen fölépülnek ezek a gyerekek.
Viszont most belementünk egy olyan aspektusba, ami mellett nem tudok elmenni. Biztos meg benne, hogy látta az Isteni Műszak című magyar filmet.
Hogyne, nagy kedvencem is. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy az összes mentő dolgozónak nagy kedvencem. Mert...
nem tudom miért.
Annyi,
nem
mert nagyon hiteles. Nyilván nem a fantázia része a dolognak, de hangulatában elképesztő jól megtalálta a mentést. Jó. Főleg a 80-as, 90-es évek mentését.
És akkor itt meg is fognám a film címét, és amit az imént mondott, hogy az Istent játszani. Ez nagyon kétélű. Ez több értelmű is lehet, és ebből nem biztos, hogy mindig jól ki lehet jönni. Úgyhogy ezt egy nagyon picit beszéljük át. Ezt az aspektust, hogy önök mikor döntenek arról, hogy a mentés befejezik. Erről pszichológiai felkészítésen, vagy pszichológiai szinten tartáson részt vesznek-e? Van-e önöknek olyan segítsége, aki az akár ebből való kibillenésben tud segíteni? Hiszen ez egy iszonyatos nagy felelősség, és ebben biztos vagyok, hogy gyakran ki tud billenni az ember. Ez nap mint nap ott van a munkájukban, és hogyan lehet ezt jól kezelni?
A mentéssel egykorú ez a probléma. 1887-ben, amikor az első mentés megtörtént Magyarországon, tulajdonképpen ez a probléma onnantól megvan, ez a kérdés. Az első és nagyon fontos védelmi bástyánk, ha szabad így mondani, védelmi vonalunk, az a csapat. Ugye a mentőszolgálatnál 2-3 fős mentőegységekről beszélünk, a gyerekrohamkocsi ez egy 3 fős mentőegység, és nem véletlenül hívjuk mi egymást úgy 140 éve, hogy bajtársak. Tehát mi társak vagyunk a bajban, és ez a társ azt jelenti, hogy egy ilyen szituációban, egy ilyen kritikus helyzetben mi kommunikálunk egymással. Tehát adott esetben fel is teheti az orvos a kérdést, hogy mit gondoltok róla, és akkor a mentőápoló vagy a gépkocsi vezető is el fogja mondani, hogy mit gondolnak.
Tehát oszlik a felelősség.
A felelősség jogilag nem oszlik, tehát a mentőegység vezetőjén lesz a felelősség.
De a lelki felelősség.
A lelki felelősség mindenképpen, a döntésnek a felelősség az tud oszlani. És amikor megszületek egy döntés, és utána ott van benne a csapatban, ez a dolog benne marad, akkor visszamegyünk a mentőállomásra, és elkezdődik egy beszélgetés egymás között. És ez a beszélgetés, ez egy feloldás, ez egy ventiláció. És addig beszélgetünk erről az esetről, amíg azt érezzük, hogy rendben van, ezt kibeszéltük. Ennek lehet szakmai oldala, hogy akkor jól csináltuk, hogy csináltuk, mit csinálnánk másképp legközelebb. Lehet egy emberi oldala, hogy mit láttunk abban a családban, mit láttunk a helyszínen. Ezt végigbeszéljük. És természetesen ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermek rohamkocsin dolgozó kollégáim mondjuk úgy tolerancia küszöbe sokkal magasabb, hiszen ők nap mint nap gyerekekkel találkoznak, hozzászoktak a gyerek síráshoz, hozzászoktak a könnyes szemű szülőkhöz, és a kocsin dolgozó Budapesten és a két vidéki helyszínen összesen 40 gyerekintenzíves orvos dolgozik az autóinkon, ők pedig nap mint nap a gyerekintenzív osztályokon találkoznak kritikus állapotú gyerekekkel, ha nem is nap mint nap vesztenek el gyerekeket az intenzív osztályokon, hál' Isten, de azért ez ez azért megtörténik ugye náluk. Tehát azt mondom, hogy a gyerekrohamkocsin dolgozó csapatnak eleve magasabb ez a fajta ellenálló képessége, de igen, van egy nagyon fontos dolog, az országos mentőszolgálatnak van egy mentálhigiénés osztálya, és olyan események kapcsán, amik feltétlenül megviselik az ellátó személyzetet, akkor ez a csoport kivonul.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd folytatjuk a beszélgetést László Endre Mártonnal, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat alapítójával, aki hamarosan a mentőszolgálat egyik nemrég történt kritikus helyzetéről számol be. Tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.